Fej melletti küzdelemre számíthatunk a brazil választás második fordulójában. A Trend FM-nek nyilatkozó Latin Amerika szakértő szerint az eddigi eredmények a társadalom egyre erősödő polarizációjára utalnak, a bal és a jobboldali pártok esetében egyaránt inkább a szélsőségek felé mennek el a választók is. Az előrejelzések ellenére Jair Bolsonaro a szavazatok 48,4%-át szerezte meg az első fordulóban, pártjának jelöltjei pedig a vártnál sokkal jobban szerepeltek. A szakemberrel a második jelölt Lula da Silva győzelmét leginkább a harmadik és negyedik helyen befutó jelöltek támogatása jelentheti, tehát így látja Fugel Dávid szakértő, Énekes Gábor beszélgetett vele.
Mit gondolsz, az elmúlt időszak eseményeit, elvárásait figyelembe véve, téged mennyire leptek meg az első fordulós eredmények?
Hogyha csak az elnökválasztásról beszélünk, azért ez egy jóval szélesebb körben lefolytatott választás volt most október első vasárnapján, tehát voltak kormányzói választások, illetve mindkét az alsóházat, illetve a felsőházat is megválasztották, tehát kicsit azért helyi értéken kezeljük a dolgokat, de ettől függetlenül igen, a másik forduló valóban egy kicsit izgalmasabb, mint amire számítottunk, avval egyetértek, hogy az első fordulónál nagyobb különbséget vártak az elemzők, és a felmérések is azt mutatták, hogy két szemjegyű a különbség a két első jelölt között. Amíg Lulát jól mérték egyébként, tehát nagyon kevesen mérték úgy, hogy 50% plusz egy szavazatot meg fog szerezni, tehát viszonylag kevesen voltak azok, akik azt mondták, hogy második forduló nélkül ezt meg lehet ugrani. Viszont alul mérték Bolsonarót. Ennek ugye több oka is lehet, igazából lehetnek ezek természetesen hibák is a felmérésekben, de amikor szélső jobboldali vagy szélső baloldali esetlegesen jelöltről beszélünk, akkor vannak olyan szavazói rétegek, akik nem vállalják ezt fel. Tehát ez éppen ezért szerintem nem okozott annyira meglepetést. Ami miatt említettem, hogy más választások is voltak vasárnap, az az, hogy szerintem a meglepetést inkább az kellett, hogy okozza, hogy Bolsonaro, illetve a pártja és az ő támogató egyéb pártok mekkora hatalmas nagy nyereségeket tudtak bezsebelni, amikre egyébként nem számítottunk.
És mit gondolsz, hogy mi az a szavazói réteg, akik nem vállalták fel, hogy esetleg Bolsonaro-ra szavaznak, de aztán végül az utolsó pillanatban mégis úgy döntöttek, hogy ő mellé teszik le a voksukat?
Ugye viszonylag egy nagy országról beszélünk természetesen. Tehát az a 156 millió választópolgár különböző gondolatokkal, szocializációval, stb. Rendelkezik. Éppen ezért, hogy ezt tükrözzék, rengeteg politikai párt van. Most csak példát akarok mondani, akkor jelenleg a képviselőházban 30 politikai párt van. Elképzelhetetlen fragmentáltság, még akkor is, hogy 513 képviselőről beszélünk, ugye? De a felsőház 81 képviselő és 13 pártból érkezik. Tehát ez rengeteg. Válaszolva a kérdésedre, ezek a pártok lefették a szélsőségektől egészen a centrumig természetesen a politikai akaratot. Na most a közepet képviselő pártok, a centrista pártok eléggé meggyengültek, és itt is látszódik a társadalom polarizáltsága. Inkább a baloldal és nem feltétlenül bal közép felé tolódtak el a baloldaliak, illetve a jobboldal irányába pedig abszolút ez a Bolsonaro-féle szélső jobb, aki nyertesen jött ki. Tehát úgy gondolom, hogy azok, akik korábban centristák voltak, ők nem igazán tudják felvállalni azt a fajta retorikát és azt a fajta politikai megnyilvánulás sorozatot, amit itt a választási kampányban mondjuk a Bolsonaro mutatott, de akár csak az elmúlt időszakban is, tehát ők nem a Twitteren kommunikáló, odamondogató típusú emberek, de valamiért mégiscsak az ő politikai gondolkodásmódja közelebb állt hozzájuk. Szerintem ők vannak egyébként kevesebben, akik a zöm lehet, inkább Lula elutasítottsága, ami felfedezhető az ő szavazói magatartásukban, és inkább mondták azt, hogy na nem, akarjuk még egyszer a munkáspártot.
Gondolom arra utalsz, hogy ugye Lula 2003-tól 2010-ig két ciklusban volt elnök, és ezt követően aztán őt követte Dilma Rousseff, az ország első női elnöke, és aztán akkor, tehát így 2013-ban pattant ki egy hatalmas korrupciós botrány, ennek keretében Lulát is elítélték. Ez mennyiben befolyásolta a Luláról alkotott képet?
Hát két dolgot említenék. Az első az, hogy bár elítélték, és valóban mint egy másfél évet ült is börtönbe, viszont ezt az ítéletet megsemmisítették, éppen ezért tudott indulni most az elnökválasztáson. Tehát a legfelsőbb bíróság különböző hibákra, illetve az eljárás lefolytató legfőbb ügyész hibáira és hát nem igazán profi munkájára hivatkozó megszüntette ezt, tehát valóban ült börtönben, de úgy veszük, akkor tabula rasa. Viszont nagyon sokan nem bocsátottak meg neki, illetve a politikai pártjának sem. Ugye említetted az utódját, aki egy ciklus teljesen leszolgált, aztán utána a ciklus a felénél volt egy kis belpolitikai válság, és az őt támogató egyik párt az alelnöki vezetésével ugye kihátrált mögüle, és ilyen alkotmányos segélyeljárásban, ugye egy impeachment eljárásban is mozdították. Na ez és egyébként még más vezetőknek is az eljárás alávonása valóban nyomot hagyott, igen, a választók emlékezetében. Még akkor is egyébként, hogyha Jair Bolsonaro egy korrupció ellenes propagandával és hát egy ilyen kvázi programmal indult ugye az előző választáson, és igazából ebből semmi nem történt meg, sőt neki is volt a korrupciós ügye, és sőt a családtagjainak is, akik különböző pozíciókban ülnek, vagy a kongresszusban, vagy egyik helyeken. Tehát igazából ő sem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, sőt, hogyha már említettük ezt az eljárást, akkor Sergio Moro, aki a legfőbb ügyész volt, és később Bolsonaro ütötte meg igazságügyminiszternek, ő már régen 2020-ban ugye az első éves kormány évfordulóján távozott a kormányból, összeveszett Bolsonaroval. Hát nem igazán tudott ő sem elszakadni a korrupciótól, de valóban nyilván ez az időszak az elmúlt 4 év, ez nem feltétlenül a korrupciós ügyekről szólt.
És akkor annak ellenére, hogy Bolsonarohoz az elmúlt években milyen akár elhibázott döntéseket, vagy helytelen megnyilvánulásokat, vagy akár ugye a korrupciós ügyeket kötünk, támogatottság terén Bolsonaron a társadalom mely rétegeit képes hatékonyan megszólítani és mozgósítani?
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert akik támogatták Lulát vagy a munkáspártot, akik a haszonélvezői voltak az általad is említett első két Lula elnöki ciklusnak az időszakából, ahol gazdasági lehetőségek megengedték, hogy szociális programokat vezessenek benne, ezeket a programokat kivezette Bolsonaro, illetve már nem volt rá pénz igazából, tehát elcsökevényesedtek. Ezeket próbálta meg valamelyest most itt az utóbbi hónapokban egyébként, és ezt lehet is látni a választói magatartáson, visszavezetgetni és valamelyest pénzt csöpögtetni bizonyos rétegeknek. De ha konkrét választ vársz, akkor szerintem megmaradtak azok a támogatók, akik őt hatalomba segítették, az evangélikus közösségek, a konzervatív, a 64-85 közötti katonai diktatúrát inkább, mint a rendpártiság pozitív példáját, és nem egy negatív időszakot megélő emberek például. Tehát ők azok a rétegek, akik támogatják, és megmondom őszintén, az egy kicsit engem meglep, mert a népszerűségi mutatók nem azt tükrözték a 4 év alatt, hogy egyébként nagyon pozitívak lennének a gazdasági intézkedések, vagy az egészségügyi intézkedések az országban, és ennek ellenére megbocsátóbbak az emberek, vagy ami inkább lehet szerintem, hogy elítélőbbek Lulával szemben, és inkább akkor szavaznak Bolsonarora. És ennek kapcsán még két dolgot említenék meg. Az egyik az, hogy több mint 5 millió szavazatot adtak le úgy, hogy hibásan vagy üresen, ami azért elég nagy, még akkor is hatalmas országról van szó, illetve 20%-a az embereknek nem ment el szavazni, ami azért izgalmas Brazíliában, mert hogy itt kötelező 18 év felett. Tehát ez is azért jelzésértékű, most nyilván ebben az időszakban ezekért a le nem adott vagy furcsán leadott szavazatokért is megy a küzdelem.
Október 30-án lesz a második forduló. Te hogy látod, miként alakulhatnak a második forduló eredményei?
A helyzet az, hogy a felmérések, ahogy említettem, Lulát jól mérték, Bolsonarót alul mérték. Nyilván most talán még óvatosabbak próbálnak lenni a felmérések megint. Egyébként, ahogy néztem őket, Lula vezetését egyik sem vonja kérdőre. Abban, hogy Bolsonaro hány ponttal van mögötte lemaradva, az ugye kérdéses, és hát ha nem is hiba határon belül, de 1-2%-on, 4-5%-on belül van, ami így nem igazán jelez biztos eredményt. És azért megmondom őszintén, hogy mivel mindenki egy kicsit túl gondolta azt, hogy a Lula-féle oldal, akár a PT, akár ez a koalíció, hogyan fog kijönni, nem csak az elnökválasztásból, hanem alsó-felsőházi választásból, ahol azt mindenképp megemlíteném, hogy mindenhol a Bolsonaro-féle párt, illetve a szövetség jött ki jóval erősebben. A korábbi eredményeikhez képest is, illetve a munkáspárthoz képest is, illetve olyan a második és a harmadik államnak a kormányzói székét is megszerezték, már legnépesebb államról beszélek. Az elsőben még megy a meccs, ott a második forduló lesz, de ott se állnak rosszul. Tehát megmondom őszintén, hogy ez egy kicsi extra erőt adhat a szélsőjobbos vonalnak, talán még jobban mozgósítja őket, és nincsen bennük az a fásultság, hogy innen már nem lehet visszajönni. Tehát én úgy gondolom, hogy itt még lehetnek meglepetések. azt azért hozzátenném, hogy a korábban említett harmadik és negyedik helyen befutó két jelölt nagyjából 8-9 millió szavazója természetesen nem blokként fog átvonulni egyik jelölt mögé, de mindkét jelölt, Tebet, illetve Gomes is, akik hát Gomes személyében korábban pártársa és minisztere is volt Lulának, aztán volt ott egy ilyen ütésváltás, és igazából az egyik legnagyobb kritikusa lett. Tehát mindketten arra szólították fel a követőiket, hogy inkább Lulát támogassák. Szerintem ez azért egy fontos dolog, főleg azért, mert Simone Tebet, a másik helyezett közel 5 millió szavazó táborában nagyon sok olyan katolikus, abortuszellenes, már-már konzervatív gondolkodású ember van, aki egyébként inkább jobboldali, mint baloldali. És a hölgy, amikor interjút adott és bejelentette a döntését, illetve a pártjának a döntését, akkor annak is hangot adott, hogy ő még mindig kritikus Lulával szembe, de nem véli felfedezni azokat a demokratikus jegyeket, hogy tiszteletbe tartaná az alkotmányt, vagy a demokratikus berendezkedést, ezt nem véli felfedezni Bolsonaro-nál, tehát fel sem merül benne, hogy őt támogassa, és ezért mindenképp Lulát fogja támogatni. A balközépjelölt Gomes pedig talán visszafogottabban fogalmazott, de ő is azt mondta, hogy Bolsonaro nem opció. És hát mondjuk még egy azért emblematikus figura, bár már 90-en túl van, a volt elnök Cardozo, aki Lulát megelőzően 95 és 2002 között volt elnök, ugye két cikluson keresztül. Ez egy képet posztolt még a diktatúra idejéből, amikor a fiatal Lula, illetve ő osztogattak pamfleteket, és a diktatúra elleni fellépés és a kurázsi vonatkozásában twittelt egyet, ami azért elég szoros párhuzamot von szerintem a mostani helyzet és a diktatúrát, ha nem is magasztaló, de azt a másfél évtizedben találó kormányzati retorikája mellett, amit ugye Bolsonaro folytat. Tehát szerintem szoros lesz az eredmény, nagyon remélem, hogy annyira azért nem lesz szoros, hogy ez bárkit az utcára vigyen.
Fogel Dávid, Dél-Amerika szakértőt hallották.